Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Egy 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. A Fidesz szerint ez nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti. Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is, ezzel a címmel tartott napirend előtti felszólalást Magyar Péter. A miniszterelnök emlékeztetett, 2024 nyarán migránstábort akartak építeni, és hosszan sorolta, miért nem lehetséges, hogy diáktábort terveztek volna Vitnyét Cseremajorba. 1 milliárd forint ment el erre, de a lebukások után a helyi közösség és politikai erők megakadályozták a beruházást, mondta a kormányfő. Az ellenzék szerint az új kormány végre akarja hajtani a migrációs paktumot. Magyarország eddig mindent megtett, hogy ne legyen bevándorló ország, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely emlékeztetett, a tranzitzónák rendszere jól működött, de az Unió bírósága bezáratta, majd napi 1 millió euróra bírságolta hazánkat. A Tisza kormány által idézett dokumentumok épp ennek a tranzitzóna rendszernek a visszavezetéséről szólt volna, hogy ne kapjunk büntetést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a Fidesz-KDNP sosem fogadta volna el a migrációs paktumot, minden más hazugság. Szerinte Magyar Péter viszont be fogja engedni a bevándorlókat. Tolockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője emlékeztetett, pártja már 2 éve tüntetést szervezett a migránstábor miatt, de szerint a terv megakadályozása a helyi civilek sikere volt. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, jelentette ki a belügyminiszter. Pósai Gábor arról beszélt, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország az utóbbit tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Orbán Anita külügyminiszter a Visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A tárcavezető azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án hazánkban megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Vállalnia kell a felelősséget és a következményeket a közmédiánál, aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, a sajtóetika szabályainak áthágásában, nyilatkozta a 24.hu portálnak Grósz Judit miniszteri biztos, akinek a feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése. Az esetleges elbocsátásokról addig nem lesz döntés, amíg nem áll fel a közmédia ideglenes vezetése, ami elvégzi a szükséges felmérést. Az új vezetés feladata lesz meghatározni azt is, hogy mennyit lehet spórolni az MTVA költségvetésén, ami idén 165 milliárd forintból gazdálkodik. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján. Ez szerint a 2026-27-es tanévben a tanítási év első napja szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig jövő június 18-a péntek, a tanítási napok száma 180, az első fél év január 22-ig tart. Volodymyr Zelenszkij személyesen találkozna Vladimir Putyinnal a G7 csúcs találkozó keretében, jelentette be maga az ukrán elnök. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a javasolt találkozóra az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetőinek részételével kerülhet sor. Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron francia elnök is ott lesz, tehát európaiak plusz Amerika, ez jó alkalom lenne, hogy mindenki együtt találkozzon, nyilatkozta az ukrán elnök. Újabb szankciókat fogadott el az uniós tagállamokat tömörítő tanács az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben. A büntető intézkedések az orosz hadipari komplexumot, az energiaszektorból származó bevételeket biztosító úgynevezett árnyékflottát, az Oroszország által folytatott hibrid műveletek és dezinformációs kampányok szereplőit, valamint az emberi jogok megsértéséért felelős személyeket és szervezeteket célozzák. A közlemény szerint összesen 34 személyt és 47 szervezetet vettek fel a szankciós listára. Országszerte fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség ezen a héten a Roadpol alkohol és drog elnevezési akció keretében. A hatóságok célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedési balesetek megelőzése. Végül az időjárásról. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a nyugati szél megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Vörös Sándor, majdnem szonett. 20 éves kori önmagunkkal, ha találkoznánk 40 évesen, irigyelnénk, vagy megpofoznánk. Aki tegnap voltál, ma már nem te vagy. Aki holnap lész, ma még nem te vagy. Csak az emlékezet csalása fűzi egy életté a folyamatos halált. Mert meghal szüntelen az én, meg az énre az én, a bennem sületlenebb én, a velem okosabb én, a rajtam kopottabb én, meg én.
Vörös Sándor majdnem szonett című versét Tóth Levente mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja, idősebb Vörös Sándor, huszár tiszt, édesanyja Blaskovics Mária, nagyszebeni szerb családból származott. A Szombathelyi Reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész, tanár, költő, néprajztudós Pavel Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novella az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában, az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 1934-ben jelent meg első verses kötete, A hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült, egyetemi tanulmányai végeztével Pécsen lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben feleségül vette Károlyi Ami költőnőt, 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Kedves hallgatóink, 2026. június 15-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a drogellenes világnap alkalmából szervezett programot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Miskolcon. Kovácsné Kecsmer Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársának a kortárs segítőhálózat kialakításával kapcsolatos előadásából idézünk. Majd a Kazincz Barcikai éjjel szertelenül eseményre hívunk meg mindenkit, Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal. Adásunk végén pedig Berec András, Kossuth Díjas énekessel, mesemondóval beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! A Generáli Aréna előtti téren mozgatta meg az iskolásokat a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A délután folyamán pedig előadásokkal várták az érdeklődőket. Kovácsné Kecsmer Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársának előadásából idézünk, a kortárs segítőhálózat kialakítása a téma, jó gyakorlatokról lesz szó.
Én a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központban óvodaiskolai szociális tevékenységet folytatok a kollégáimmal együtt, és a mi feladatunk lett az, úgy alakult, hogy a mi feladatunká vált a kortárs segítőknek a mentorálása. Ezért hoztam egy nálunk jól bevált programot ide Miskolcra megmutatni, hogy hát ha van olyan szegmense a mi történetünknek, ami adaptálható esetleg egy másik városban is. És akkor, hogy miről fog szólni a bemutatóm, az igazából arról, hogy mi az, ami életre hívta ennek a szükségességét, magának a kortárs segítőknek a mentorálásának a szükségességét, hogyan válaszoltunk szakemberként, tehát hogy milyen szakmai válaszokat adtunk arra a tényre, hogy szükséges a fiataloknak az egymással való kapcsolódását segíteni, illetve az, hogy miért tud működni mi nálunk. De előtte egy kicsit Nyíregyházát mutatnám be, hogy milyen lehetőségek is vannak igazából az ifjúságnak Nyíregyházán, vagy hogy hogyan tudunk mi ott működni. Méghozzá arról szeretnék beszélni, hogy a városban ugye különböző típusú iskolák vannak. Vannak szakképzők, vannak gimnáziumok, vannak általános iskoláink. Összesen 25 középiskolánk van a városban, és nagyon vegyes a gyerekeknek az összetétele a különböző iskolatípusokban is, illetve azt, hogy milyen lehetőségekkel érkeznek, és hogy milyen lehetőségeik adódnak majd a gimnáziumi vagy középiskolai évek során, és hogy milyen lehetőségeik lesznek majd tovább lépni. Nagyon fontos az, hogy megyei jogú városként és járási központként azt gondolom, hogy nagyon nagy városnak nevezhető Nyíregyháza, és van 3 egyetemünk is, tehát hogy van ifjúsági szereplője a városnak, viszont annyira nem nagy, hogy ne legyen ez átlátható, vagy ne legyen ez összefogható. Nagyon jók a kapcsolatok a városon belül, akár az önkormányzat, akár a civilek, akár a különböző szervezetek között. Nagyon jól működik nálunk az ifjúsági kerekasztal, a kábítószeregyeztető fórum, amelyben ugye nagyon sok szereplője részt vesz a városnak. Közösségi helyszínek és alkalmakat, ha meg akarunk valósítani, lehet tárgyalni, akár a civilekkel, akár az oktatás intézményekkel, hogy ki tud erre biztosítani. A fiataloknak a részvétele, azt gondolom, hogy most már elmondhatjuk, hogy magas és aktív, tehát, hogy van kihez nyúlni, és akarnak velünk dolgozni, és hogy a városnak van egy olyan elképzelés, hogy szeretné a fiataljait megtartani, illetve ha el is mennek továbbtanulás céljából, szeretné őket visszavárni. Ehhez viszont egy jó kis közösségi alapot kell, hogy létrehozzanak. A programunk az úgy indult, hogy készítettünk egy felmérést 2021-ben, és a felmérés eredménye az volt, hogy a fiataloknak nincsenek megfelelő kortársaik. Ha visszagondolunk 2021-re, ez a COVID utáni időszak volt, amikor a középiskolások másfél évig nem jártak közösségbe. Teljesen el voltak szeparálva, el voltak zárva egymástól, és hogy ez nagyon mélyen hatott az ő kapcsolódási lehetőségeikre és a mentális állapotukra. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy nem is tudnak jól kapcsolódni, mert hogy nem tanulták meg a középiskolások, hogy hogyan lehet egy új közegben egyáltalán nyitni a kortársaik felé. Erre volt a mi szakmai válaszunk az, hogy tennünk kell annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságban és egy nyugodt közegben érezhessék magukat, és azon túl, hogy a pedagógusok vagy az iskolák megteszik szakmailag, pedagógiailag, amit tehetnek ezekért a gyerekekért, mi szociális szakemberek is ott vagyunk az intézményben, és támogatjuk őket, de hogy valami olyan dolgot kerestünk, amivel bevonhatjuk szabadon a gyerekeket egy újfajta közösségi élmény megszerzésére. A kortárs segítő program az ugye nem egy emberes, ezt már elmondtam, de hogy kell hozzá egy megfelelő közeg, ahol ez megvalósul. Tehát ez nem csak az iskolai szociális munkásokon fog, vagy nem csak az iskolán fog múlni, hogy lehetséges megvalósítani, vagy nem. Mert hogy nálunk nagyon fontos szerepe van az iskolai segítőknek, mivel ők mentorálják az egész programot. Erről is fogok egy kicsit majd részletesebben beszélni. De hogy kellenek hozzá azok a nyitott iskolák, pedagógusok, intézményvezetők, akik ennek helyt adnak és támogatják ezt. Kell hozzá egy önkormányzat, illetve városi partnerek, civilek, akik szintén mögé állnak e mögé a program mögé, és támogatásukkal biztosítanak minket. Kellett hozzá ugye a kábítószer egyeztető fórum által felkért kutatás, és annak az eredményeinek igazából az ismertetése vagy megismerése, és kell hozzá a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ, mint egy szakmai koordinációs háttér. És akkor arról már elkezdtem az előbb beszélni, hogy 21-ben volt a kutatás. Erre reagáltunk úgy, hogy 22-ben egy pilot programon két intézményben beindítottuk a kortárs segítő programot. Első évben 50 diák jelentkezett önkéntesen. Nekik az volt a feladatuk, hogy mérjék fel a saját iskolájukon belül, hogy milyen állapotban vannak a diáktársaik, és találjanak ki valamilyen reakciót erre, hogy ők, mint diákok, mit tudnának ezzel kezdeni. Ezt bemutatták az iskola is, illetve a városvezetés előtt, hogy mi az, amit ők igazából kiterítettek, és hogyan szeretnének erre reagálni, és ez nagyon jól sikerült. És azt láttuk, két különböző típusú iskolát vettünk a pilotba, egy szakképzést, ahol nagyon sok vidéki és hátrányos helyzetű gyerek is volt, és vettünk egy olyan gimnáziumot, ahol hatosztályos gimnázium is működik, és ott nagyon vegyes volt, de hogy ott azért a gyerekeknek a bekerülése az intézményben teljesen más szintről indult el, és hogy jól működött akár szakképzésben, akár erős gimnáziumban ez a program. 23-ban már igazából bevontuk az összes középiskolánkat Nyíregyházán. Ez azt jelenti, hogy a 25 intézményben meghirdettük a kortárs segítő programot, és nagyon nagy érdeklődéssel fogadták egyébként akár az intézményvezetők, akár a diákok. És elkezdtük ugye a városi alkalmakat, amikor már nem csak az iskolákban foglalkoztunk a gyerekekkel saját közösségeikben, hanem próbáltuk őket ugye egy-egy közösségbe bevonni városi szinten is. 24-ben már voltak tematikus képzéseink, táborok, meg mindenféle iskolai aktivitásaink. 25-ben sikerült egy olyan tábort is szerveznünk, ami már kimozdult Nyíregyházáról, tehát a gyerekeket el tudtuk vinni, és ebben az évben már 311 részvételünk volt a programjainkon, illetve 26-ra már elértük a 800 fölötti résztvevőt. Ez azt jelenti, hogy körülbelül van 350 körüli gyerekünk, aki folyamatosan pörög a rendszerben, vagy ebben a programban, és mindjárt arról is fogok beszélni, hogy működik a program. És ezek a gyerekek minél több alkalmon részt vesznek. Van olyan gyerekünk, aki az elmúlt 4 évben minden egyes programunkon szinte ott volt. Van olyan, aki csak egyszer-egyszer jelenik meg egy-egy évben. Teljesen önkéntes alapon jelennek meg a gyerekek, és arra jönnek el igazából, ami hozzájuk közel áll, és érdekli őket a téma.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást.
Álompor, most még feledhetnék, én inkább mégis felébrednék. Választhatsz, ősz vagy maradsz végül, mindkét part. Minden, amit hoztam,
Kovácsné Kecsmár Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa beszél.
És akkor kicsit beszélnék arról, hogy a program milyen szakmai modellre épül, mert nem szabad, hogy ezek a fiatalok magukra legyenek hagyva. Nagyon kell, hogy egy konkrét irányt mutassunk nekik, és hogy támogassuk vagy segítsük őket abban, hogy képződjenek. Mert hogy azt szeretnénk elérni, hogy ezek a gyerekek jól legyenek elsősorban. És ez is volt a célja magának a kortárs segítő programnak, hogy a középiskolásaink jól érezzék magukat. Mert azt gondoljuk, hogy ha ők jól vannak, akkor jól tudnak hatni igazából a környezetükre is, és akár a kortársaikra is. Jól tudják lereagálni azokat a helyzeteket, amivel találkoznak nap mint nap az intézményeikben. Ugye nagyon fontos célunk, hogy legyen egy biztonságos kapcsolódási helyszín, vagy pont a gyerekeknek, és az ő nyelvükön legyen ez a kapcsolódási pont. Legyen lehetőség a korai felismerésre. Ugye gondoljunk bele, hogy a fiatalok kinek szólnak, ha baj van? A pedagógusnak? Az iskolai segítőnek, vagy a szülőnek? Hát pont arról a korszakról beszélünk, amikor a gyerekek le akarnak válni a felnőttekről, és önállóan keresik meg a megoldásukat mindenre. Éppen ezért azt is tudjuk, hogy a kortársaik között fognak segítőt keresni, vagy megoldást keresni a problémáikra, de kérdés, hogy megfelelő kortársakat fog-e tudni megszólítani az ő problémájára. Ezért arra gondoltunk, hogy ezt a közeget kell nekünk igazából jól trenírozni, hogy ezek a gyerekek bárhol biztonságban és nyugodt környezetben lehessenek, mert hogy van közöttük olyan kortárs, aki tudja, hogy hova kell tovább fordulni, vagy tudja azt, hogy mi az, amit a következő lépésként meg kell tenni. Nagyon fontos szempont volt számukra az is, hogy a segítségkérésnek a kultúráját kialakítsuk bennünk. Hogy ez nem hiba, ez nem gyengeség, hanem igenis egy erősség, és az, hogy tudom, hogy mikor kell segítséget kérni, vagy mikor kell egy felnőttet bevonni az én problémámba, az egyfajta tudás, amit kell, hogy a fiatalok ismerjenek és tudjanak. És nagyon fontos az is, hogy egy olyan közösséget tudjunk teremteni, amit meg is tudunk tartani egyébként, és hogy nélkülünk is tud az működni. Azt is tudjuk, hogy a fiatalok úgy szeretnek élni és mozogni, hogy nincs felnőtt kontroll fölöttük. Ez is egy teljesen természetes dolog. Amit mi csinálunk, az az, hogy igazából egy keretet adunk, amin belül ők szabadon tudnak mozogni. Hogy mi a feladata, vagy mi a szerepe egy kortárs segítőnek, ugye az sem mindegy. Mert hogy itt nem pszichológusokat, vagy szociális munkásokat képzünk, hanem egyszerűen egészséges értékrendszerrel működő fiatalokat, akik ugyanolyanok, mint a kortársaik, csak lehet, hogy vannak megoldási alternatíváik, amit tudnak közvetíteni a társaik felé. Nagyon fontos, hogy tudjon hallgatni, meghallgatni ez a gyerek. Nagyon fontos az, hogy tudjon kapcsolódni, hogy ki tudjon alakítani bizalmi viszonyt a társaival, hogy informális legyen, tehát legyen valamilyen tudás mögötte, hogyha ő segítséget akar. Tudja azt, hogy mikor kell felnőttet beavatni ebbe a folyamatba, és mikor kell a segítséget kérni, és az, hogy aktív tagja legyen a közösségnek, tehát, hogy vállaljon szerepet, és vállaljon részt abból, hogy ők egy közösséget építenek, vagy egy közösséget alkotnak. És akkor, hogy hol van a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központnak a szerepe ebben, hát ott, hogy mi adjuk a szakmai hátteret, mi adjuk a koordinálást. Ugye az iskolai szociális segítők ott vannak az intézményekben. Nekik van közvetlen kapcsolatuk a diákokkal, nekik van közvetlen kapcsolatuk az iskolavezetéssel, a pedagógusokkal, a civilekkel. A mi kezünkben van igazából az az adó, hogy mi valóban a gyerekek között vagyunk, és valóban tudjuk, hogy milyen problémákkal küzdenek nap, mint nap, és hogy egyes iskolákban milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy ezek a gyerekek jobban legyenek. Mert hogy ugye ez a célunk. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a gyermekvédelmi szemléletünket, tehát az, hogyha valami olyan szintű veszélyeztetettséget mutat, akkor nincs titoktartás, nincs gondolkodás kérdés, azt onnantól jelezni kell. Ezt a gyerekekkel is meg kell, hogy értessük. Mi tudjuk a koordinációját, az egész tematikát kidolgozni, a fenntartani évről évre a programokat. Tehát ehhez kell egy intézményi rendszer, hogy ez megvalósítható legyen. Az iskolai szociális segítő pedig az a szakember lesz, aki össze fogja kötni az iskolát, a fiatalt magával a segítőhálóval. És az a szakember lesz, aki jelen van az iskolában, akihez van személyes kapcsolata a gyerekeknek. Gondoljuk végig, hogy hogyan tudunk fiatalokat programokra bevonni. Hát vagy úgy, hogy az iskola kötelezően előírja, hogy tanítási időben jöhet ugye a térre, vagy a ligetbe, és akkor részt vesz a városi rendezvényen kötelezően, még mindig jobb, mint az iskolába ülni és tanulni. Vagy mi az a motiváció, amivel rá tudom venni a gyerekeket, hogy jöjjön el, és dolgozzon saját magáért, vagy építse saját magát. Az iskolai szociális segítőknek ez is a kezükben van, hogy ismerik a gyerekanyagot, ismerik az intézményt és a lehetőségeket. Hiába hirdetek én programot egy olyan napra, amikor mondjuk nincs is gyerek az iskolába. Vagy valami olyan fontos dolga van, ami miatt nem fogja elhagyni az iskolát, vagy nem fog az én programomra eljönni. Ennek a tudásnak a birtokában is kell, hogy legyen egy olyan szakember, aki programot szervez. Ez az iskolai szociális segítőknél ugye ez is megvan. Kell, hogy legyen egy bizalmi kapcsolata a gyerekekkel, azzal, hogy ő folyamatosan jelen van az iskolában, tudják, hogy miért van ott, tudják, hogy milyen keretek között mozog, vagy milyen kompetenciái vannak, ezzel a bizalmat is ki tudja építeni. Kell, hogy mentorálja, tehát támogassa ezeket a fiatalokat ezen a folyamaton. Hogy mikor, hol kell lenni, mit kell csinálni, kinek milyen feladata van, milyen lehetőségek vannak, kitől kell engedélyt kérni, stb. Hogyha jelzésre kerülne a sor, akkor neki tudnia kell, hogy hová kell jelzést tovább küldeni, vagy kinek milyen feladata van ebben a folyamatban. Azt is tudja, és annak is a birtokában van, hogy hogyan kell közösséget építeni. Hogy hogyan kell egy olyan ifjúsági csapatot összerázni, akik mondjuk akkor találkoznak először. Tehát, hogy kell, hogy legyenek valamilyen pedagógiai és tréneri affinitásai ahhoz, hogy egy tömeg gyerekből egy közösséget tudjon alkotni. És mindenképpen vissza kell, hogy csatoljon. Nem csak a saját intézményében, mondjuk a vezetőség felé, hanem vissza kell, hogy tudjon csatolni az intézményekbe, az iskola vezetések felé, hogy miért jó ez a program, és hogy mi történik, illetve városi szinten is muszáj, hogy visszacsatolásokat adjunk. És hogy hogyan történik meg a megvalósítás. Minden újonnan alakuló osztályban meghirdetjük a kortárs segítő programot. A gyerekek kapnak egy osztályfőnöki óra keretén belül egy bemutatót, amiben a kortárs segítő társaik elmondják, hogy miért szeretnek kortárs segítőként működni, és mit szeretnek a mi programjainkon vagy alkalmainkon, és hogy mi mindent értek el, miben fejlődtek, milyen pozitív hozadéka van az ő életükben ennek. Hogyha megkapták ezt a tájékoztatást, ezután van egy toborzás, jelentkezhetnek iskolánként, hogy ki az, aki azt mondja, hogy ő nyitott erre, és szeretné megismerni a kortárs segítő programot. Mert akkor az intézményeken belül, tehát még mindig az iskolán falain belül vagyunk, akkor tartunk nekik egy ilyen alapozó képzésnek nevezzük, ez legalább egy napos tréning, és attól függ, hogy mennyi jelentkező van, mert hogy tehát ilyen 20 fős csoportokban szoktuk ezt megvalósítani, akkor megmutatjuk nekik, hogy miről is szól maga a kortárs segítő, hogy tudja elkülöníteni mondjuk a kortárs segítést a dökkös feladatoktól, milyen helye lehet, milyen szerepe lehet, mit vállalhat, mit nem vállalhat, hol vannak a kompetencia határai. Ezen az első napon már egy kisebb közösség alakul belőlük igazából, mert hogy együtt dolgoznak, élmény alapú munkát végeznek. Tehát ilyen élménypedagógiai módszerekkel próbáljuk nekik átadni azt, hogy milyen érzés a határainkat túllépni, milyen érzés, mikor nehéz helyzetben kell döntést hoznunk, és hogy hogyan tudjuk egymást ebben segíteni. Amikor ezen is túl vannak, utána elkezdődik, vagy bekapcsolódnak egy olyan felkészítésbe, ami úgy valósul meg már most harmadik éve, hogy minden hónapnak van egy tematikája, a hónapban meghirdetünk legalább, hát most már 3, de hogyha szükséges, akkor több tréningnapot, ami azt jelenti, hogy ugyanazzal a tematikával megyünk minden nap, és akkor 20-25 fős csoportokban hozzuk ki a gyerekeket az iskolákból, városi tréningekre. Tehát ez azt jelenti, hogy a 20 fős csoportban van szakképzős, van erős gimnáziumból jövő, van 11-es vagy 9-es, tehát hogy nagyon vegyes az összetételük, és hogy itt tudnak találkozni igazából egymással, és megbeszélni azt, hogy a saját intézményeiken belül mi az, ami probléma, mi az, ami működik, vagy mi az, ami már nekik jól bevált. Azon túl, hogy a tréningekre jelentkezhetnek a gyerekek önkéntesen, eljönnek, megkapják ott a kis tudásanyagot, amit arra a napra szántunk, amellett a mentorok folyamatosan kapcsolatban vannak velük, mert hogy az iskolán belül is vállalnak feladatokat, részt vesznek iskolai programokban, amit a mentor támogat, vagy vállalnak prevenciós feladatokat iskolán belül, de most már odaig is eljutottunk, hogy nem csak a saját iskoláikon belül vállalnak prevenciós feladatokat, hanem mondjuk visszamennek a régi iskoláikba, és az alsóbb éveseknek tartanak valamilyen témában prevenciós tájékoztató órát. Nagyon fontos, hogy az iskolában jelen legyenek, tehát hogy tudjanak róluk a többiek. Hogy vannak közöttük olyan diákok, akihez fordulhatunk, ha baj van. Ezért azt minden iskolában külön kidolgozzák a gyerekek, hogy hogyan tudják magukat láthatóvá tenni a többiek számára. És hogy azért legalább fél évente jó, ha értékeljük azt, hogy milyen munkát végzünk, akár iskolai, akár városi szinten, és ezt szintén vissza tudjuk csatolni akár a gyerekeknek, akár az intézményvezetőknek. És milyen témákban szoktuk őket képezni, azt pedig a önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, vagy a közösségépítés, de nagyon sok programunk volt a digitális biztonságnak az elmélyítésére, illetve a mentális egészség egy nagyon fontos téma, ami a középiskolásokat, sőt most már az általános iskolásokat is egyre jobban érinti és érdekli.
Az elmúlt percekben Kovácsné Kecsmer Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa beszélt a kortárs segítőhálózat kialakításával kapcsolatban. Nyíregyházi jó gyakorlatokról hallottak.
Yeah, Rasta Vitéz! Na 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 összes gondolma letelik a tél, majd megoldom. Chill, chill, csillapodik bent a fejben minden. American breeze, a rasta tincsen. Úgy rétegződök, mint a kőzet a Grand Canyonban. Összegyűltek a történések a múltban. Újra kezdem az újat az újban. Kidobom a szívem a Niagara Fallsban. Újra kezdem az újat az újban. Kiadom a lemezem Hollywoodban. Vigyel a szél, az összes gondoma letelik a tél, majd megoldom. Chill, chill, csillapodik bent a fejben minden. American breeze, a rasta tincsen. Vigyel a szél, az összes gondoma letelik a tél, majd megoldom. Chill, chill, csillapodik bent a fejben minden. American breeze, a rasta tincsen. Ami múlt az elmúlt, nem bánom már, mint füst a levegőben úgy száll, so fly. A fejlődés útja a harc, hát van nagy fáj, de a napfény jön a the heart, so I never cry. Jobb megijedni, mint félni, ha bátrak tudnak csak igazán élni. Én csak pörgetem a vinilem, a zene gyógyít, tudod, feeling. Oh, Mr. Tell me, Mr. Hold on tight, energy rise up in the morning light. Oh, Mr. Tell me, Mr. Hold on tight, energy rise up in the morning light.
Vigyel a szél, az összes gondom, ha letelik a tél, majd megoldom. Chill, 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 apodik bent a fejben minden. American breeze, a rasta tincsen. Vigyel a szél, az összes gondom, ha letelik a tél, majd megoldom. Chill, 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 apodik bent a fejben minden. American breeze, a rasta tincsen.
Na 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 na
Észertelenül Kazincbarcikán a Domboszkó sportközpontban lesz a rendezvény, melyről Jaskó Judit, kazincbarcikai rendőrfőhadnaggyal beszélgetünk.
Június 16-án egy nagyszabású programmal készültök, mesélj.
Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk Kazincbarcikára, a Domboszkó sportközpont területére. A tavalyi programunkhoz hasonlóan az Észertelenül elnevezésű kábítószer ellenes világnap alkalmából megtartott rendezvényünket fogjuk egy kicsikét újabb formába alakítani. Megszokott, hogy bűn és baleset megelőzési témákkal jelentkezünk. Emellett kommandós bemutató, kutyás bemutató, illetve a tűzoltóság bemutatója is megrendezésre kerül. Itt megnézhetjük azt, hogy mi történik, hogyha egy lakás tűz alakul ki, és hogyan kell nem otthagyni az ételeket a tűzhelyen. És emellett ebben az évben nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az állatvédelemre, hisz kiemelt feladatunk, és két új szervezet csatlakozott hozzánk, a Betty Menedéke Állatmenhely, illetve az Angyalok a Cicáért Alapítvány, akik nagyon nagy segítséget nyújtanak nekünk rendőröknek is a mindennapi munkánkban. Nagyon fontos kiemelni, hogy a kazincbarcikai rendőrkapitányság kollégái egy külön standdal készülnek a rolleres balesetek kapcsán, illetve az elektromos rollerek szabályozása kapcsán. Szórólapokkal várjuk a szülőket, illetve a gyerekeket is. Szerintem nagyon sok olyan információra kaphatnak választ, amit egyébként nem tudnak meg máshonnan, úgyhogy jelentkezzenek nálunk az elektromos rollert használók, illetve feltétlenül a szülők is. Nagyon fontos kiemelni az MBH bankot is, akik Budapestre érkeznek hozzánk, és a kiberbűnözés területére fognak egy nagyon jó kis Kahoot játékot hozni a gyerekeknek, és nyomozós játékot, de ugyanúgy készülnek a felnőtt lakosság számára is. Nagyon fontos kiemelnem, és tényleg minden résztvevő szervezet nagyon-nagyon fontos számunkra, de nagyon jó együttműködő partnerünk a Kazincbarcikai Családsegítő Központ, akik egy játékos kvízzel várják a fiatalokat. Tudomásom szerint már ők a középiskolákkal beszéltek is, és rászerveztek erre a rendezvényre, és nagyon szeretném megköszönni a kazincbarcikai általános és középiskolásoknak az előre jelzést a részvételről. Nagyon nagy öröm és jó visszajelzés számunkra, hogy tavaly annyira élvezték a gyerekek, hogy most, ahogy meglátták a plakátunkat, már jelezték ők a tanárnéniknek, hogy ott szeretnének lenni a rendezvényünkön. Emellett találkozhatunk régi tagjainkkal, az áldozatsegítő központ kollégái, 112-es központ kollégái, ahogy már mondtam, mentők, tűzoltók, Magyar Vörös Kereszt, és mindenki látogasson el hozzánk, és nézze meg, hogy még kik lesznek ott a helyszínen.
Mikor kezdődik a program, és pontosan hol lesz?
Domboszkó sportközpont területe, ez az Erzsébet sétányon található Kazincbarcikán. 9-kor kezdünk, és egészen 1 óráig várjuk a városlakókat, és nem csak a kicsiket, hanem a nagyokat is, mert a Kazincbarcikai Kórház is nagyon jó együttműködő partnerünk, és számos vizsgálattal várják a lakosságot.
Rendszeresen minden évben megszervezitek ezt a programot. Az előző évek tapasztalatai alapján hány embert vártok körülbelül?
Tavaly egy 80 fős táb az egész nap folyamán körülbelül 2500 embert fogadott. Most, ahogy bővült is azoknak a köre, akik csatlakoztak a programunkhoz, 100 fős stáb fogja várni a fiatalokat, és komplett iskolák fognak érkezni. Például a Szalízi Szent Ferenc gimnázium teljes létszámával, aki éppen azon nap nem érettségizik, de a kazincbarcikai általános iskolák is nagy létszámmal kilátogatnak hozzánk. Most egy kicsit koncentráltabb területre terveztük a programot, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd a fotókra is, hogy mennyien lesznek jelen a helyszínen.
Az elektromos roller mekkora probléma a városban, mit tapasztaltok?
Az elektromos rollerekkel, ahogy bejött a jó idő, nagyon-nagyon sok gyermek kivette, mi azt vettük észre, hogy az abból adódik a legnagyobb probléma, hogy a szülők sem tudják, hogy milyen járműveket vásárolnak a gyerekeknek, milyen teljesítményt. Ugyebár tudjuk, hogy 25 km per óra felett már jogosítványhoz kötött, mivel segédmotoros kerékpárnak minősül. A gyerekekben pedig abszolút nincsen semmiféle veszélyérzet, nagy teljesítményű rollerekkel, 50-60-nal is szágúdoznak, akár bukósisak nélkül szállítják a társaikat. Volt olyan baleset Kazincbarcikán, ahol még a gyermek megfelelően jelezni is akarta a kanyarodási szándékát, és emiatt vesztette el az egyensúlyérzékét. A Kazincbarcikai rendőrkapitányság volt az első, akik intézkedtek ezekkel a fiatalokkal szemben. Most is körülbelül 6-7 roller van bent, nagy teljesítményű roller a rendőrkapitányságon, amelyeket kiskorúak használtak jogtalanul. Itt különböző szabálysértési eljárások indulnak, akár a szülőkkel szemben. Én ezért szeretném, hogyha minél több szülő kilátogatna a rendezvényünkre. Kolléganőm Újházi Zsuzsanna nagyon hasznos információkkal készült, és olyan plakátokat szerkesztett, melyeket az iskolák kiküldtek a Kréta rendszeren keresztül a szülőknek, szóval nagyon széles az a kör, ahol mi próbáljuk megvédeni, inkább így fogalmaznék, hogy megvédeni a gyerekeket ezektől a balesetektől, hisz ők fiatalok, felelőtlenebbek még, és itt a szülőkre helyezném a nagyon nagy hangsúlyt, hogy ezekre felkészüljenek.
A törvényi szabályozás mennyire megfelelő szerinted?
Törvényi szabályozást most mi is már várjuk, az új szabályozást. Nyilván ezek olyan új eszközök is, olyan szinten robbantak be a köztudatba, amire azért egy kressz változást nem lehet egy-két hét alatt létrehozni. Nagyon várjuk, hogy egy külön szabályozás legyen a rolleres balesetekkel kapcsolatban. Elsődlegesen azt az információt hallottuk, ugyebár a hírekből is, hogy ez szeptember környékén várható, viszont most már olyan hírek is felrepentek, hogy egy-két-három héten belül ezek bejönnek. Mi nagyon-nagyon várjuk, és nagyon remélem, hogy minden gyermek és főleg minden szülő ezeket nagyon komolyan fogja venni a saját gyerekeik biztonsága érdekében.
Így beszélgetésünk végén hívjuk meg még egyszer mindenkit a június 16-ai rendezvényre.
Kedves rádióhallgatók! Június 16-án mindenkinek Kazincbarcikán a helye. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Szerintem jó kis felkészülés a nyárra, akár a bűnbaleset megelőzési területek kapcsán, egy kis egészségfelmérés, illetve az egészségügyi segítségnyújtás is nagyon-nagyon fontos téma lesz.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal beszélgettünk, többek között a Kazincbarcikai és szertelenül eseményről, amely június 16-án lesz a Don Bosco Sportközpontban.
Összejött is néhány gond, azt hiszem, hogy belefáradtam, és mindenki csak annyit mond, hogy ez kicsit kétes, nem? Álmodom, megy velem már, hogy gyerek, azt hiszem, itt végeztem. Nem kell még sírva menni, arra osztapot fogtál. Egy érzés száz szóba ölni, csak add magad hozzá. Egy társ, aki nem fél szeretni, hát várj magad hozzá. Nem kell másokra várni, egy életünk hozzá. Jól tudom, átéltem mindenféle úton csapdák, és valamikor elhittem, a testemből árnyék lett, mint egy olyan, aki nem is itt él már, s annyi pont a két évet. Nem kell még sírva menni, arra azt a pot fogtál. Egy érzés száz szóba ölni, csak add magad hozzá. Egy társ, aki nem fél szeretni, hát várj magad hozzá. Nem kell másokra várni, egy életünk volt
rá. És itt az ide kéne refrén. Oké.
Látod rajtam, hogyha baj van,
és itt vagy mellettem, meghallgatsz, látod rajtam, hogyha baj van, és itt vagy mellettem, meghallgatsz. Nem kell még sírba menni, harasztopot fogtál. Egy érzés szászóba ölni, csak add magad hozzá. Egy társ, aki nem fél szeretni, hát válj magad hozzá. Nem kell másokra várni, egy életünk van rá. Látod rajtam, hogyha baj van, s itt vagy mellettem.
Berec András, Kossuth Díjas énekes mesemondóval beszélgetek, szeretettel köszöntöm.
Én is szeretettel köszöntöm.
Miről fog szólni a miskolci előadás?
Azt most még pontosan nem tudom, de ha az a címe, hogy fel a medvére, a fa nem játék, akkor valószínűleg Hazug Pista bácsinak a tudományából fogok itt valamit előhozni. És mivel ezzel én össze vagyok zárva már több éve éjjel-nappal, ezért sose tudom, hogy hol kezdem, és majd hol fogom befejezni. De az biztos, hogy feje tetejére állítom a világot, mert Pista bácsi ebbe volt jó. Ne rögtön vegye észre az emberiség, hogy igazat mond. Szőr ellenébe simogatott, és úgy beszélt a harmóniáról, hogy csörgő sipkát rázva káoszt csinált.
Mit érdemes tudnunk Pista bácsiról? Egy valós személy?
Pista bácsi valóságosan elment már közülünk, olyan 5-6 éve. Gyergyóalfalun lakott a határban kint, Gyergyó Szent Miklóson született, és Temesváron hal és vadőr iskolát végzett, és ő volt a Maros patak mellett a féle vadőr, természetért rajongó és csodálatosan mesélő ember. Messze lakott az emberektől, több medve szomszédja volt neki, mint ember, a farkasok is szépen köszöntek neki, és alkalmas időbe tudta utánozni a vágyakozó katona békáknak a hangját, a nőstény katona békák hangját, úgyhogy egy hányt vetett női harisnyába a csődör békák libasorba gyúródtak be. Ezt adta oda a horgászoknak, csali békának. De a legjobb csali békát magának tartotta meg.
Sok ihletet adott akkor.
Hát egész annyira, hogy a életemnek mondjuk az utóbbi 15-20 évére így szinte rátelepedett. Szelíden, szépen valahogy az árnyékába bekerültem, és mivel nagy a lombja, nem könnyű ebből az árnyékból kiszaladni.
Honnan származik még az ihlet?
Hát az ihlet sok forrásból érdekelnek a síksági indiánoknak, a fekete lábú indiánoknak a hasonló észjárása volt, illetve még ma is van egy hiókának nevezett intézmény, ezt úgy lehet lefordítani, hogy Szent Bohóc, akik fordítva élnek, gondolkoznak, nagy mókamesterek. Mikor úgy tűnik, hogy jól megy a törzsnek, akkor mindent felforgatnak, korommal kenik be az emberek képét, mikor meg nagyon nagy a baj, akkor ők a harmónia, ők azok, akik vigasztalni tudnak. De innentől kezdve Shakespeare udvari bolondjaiig, akik a nagy emberjavító igazságokat bolondosan tudják elmondani, francia udvari bolondok, és egészen Szent Pálig, aki a korintusiakhoz írt levelébe azt írja, hogy el ne bízzátok magatokat, aki bölcs akar lenni, bolond legyen, hogy bölcs lehessen. Mert e világ bölcsessége a teremtő előtt úgyis csak bolondság. Az érdekel, hogyan lehet nagyszerű, szent és emberjavító gondolatokat mókásan elmondani.
Mekkora az improvizáció az előadásban?
Elég nagy.
Mi a célja a mesének ön szerint?
Ha megmondanám, nagyon kibabrálnék vele, mert a mesemondás nem célirányos tevékenység. A művészet nem nagyon szereti, ha felszólítják, hogy mutassák meg a céljukat. Ezt politikusok jobban szeretik, gyakorlati emberek. Egy mérnök azt mondja, célja, hogy házat építsen. A művészetben a látszólagos céltalanság az az embernek a fantáziáját tápláló és a játékot ösztönző állapot. Így tehát céltalanul jöttem. Hoztam a jó kedvemet, ha valaki talál magának valamit, használja egészségge.
Ki a célközönség, akár korban?
Aki eljön ide. De azért inkább felnőttek.
Mit akar átadni, mit akar üzenni a közönségnek?
Beethovent is kérdezték az egyik művéről, hogy mit akar ez mondani, mi a jelentése, mit akar átadni. Elgondolkozott, visszaült a zongorájához, és még egyszer eljátszotta.
Tehát mindenkinek más, ugye?
Ez ugyanolyan, mint a cél. Hát most előre nem mondom el, hogy mi. Hát az kihallatszik, hogy a magyar műveltségért, a magyar tréfáért és anyanyelvünkért rajongó ember hozta el legkedvesebb holmiait, a szavakat, a találó szavakat, a míves tréfát. Azon kívül meg hát ezer minden, de ezt így nem lehet elmondani.
Vannak példaképek, akár kortársak?
Hát az utóbbi példakép Hazok Pista bácsi volt. Rendesen Köllő Istvánnak hívták, de mivel a leszegett fejű embernek könnyebb azt mondani, hogy ez az ember hazudik, mint hogy talpig költő, nem mindenki vesz észre a szánt suhogást, van, akinek erre semmiféle érzékszerve nincs. Ezért könnyebb ráfogni, hogy hazug. Nos, ez a bizonyos Hazok Pista bácsi, vagy Köllő István, utóbbi időkben ő az egyik színpadi példaképem, ő van a fülemben. Ő adott nekem nem meséket, hanem észjárást. Tehát azt adta, amiből már meg lehet teremteni újra a meséket. Mondok másikat, akivel sok évig, mint a testvérek úgy voltunk, Gergely András, Türei Nótafa, őtőle tanultam a kalotaszegi hajnali énekeket, amikkel én tulajdonképpen énekes lettem. Ő is mesterséget adott nekem.
Gyűjti is az énekeket, a népdalokat?
Hát azt folyamatosan, és mikor éppen nem gyűjtöm, akkor hallgatom. Tehát népzenében élek, az a mindenem.
Van kedvenc, akár műfaj a népzenén belül?
Hát például a hajnali az nagyon nagy kedvencem. Az angolokról azt mondják, hogy búcsúzás nélkül szoktak távozni. Ha ez igaz, a magyar emberről el lehet mondani, hogy távozás nélkül szokott búcsúzni. Abban nagyon jók vagyunk. A hajnali éneknek az a szépsége, hogy mikor három napig szakadatlan mulatnak, jön a negyedik nap, amikor elbúcsúznak egymástól, és erre sokszor egy nap rámegy, mert távozás nélkül búcsúznak, és ilyenkor megkezdődnek ezek a hajnali dalok, és ezeknek a szépsége megmérhetetlen, monumentális, és elmúlás ellen védekezni szépséggel is lehet. Hát az egyik fajtája a hajnali.
Végezetül mit üzenne a Szent István Rádió hallgatóinak? Akár ilyen élet, tanács, életbölcsességet?
Semmi ilyesmit nem tudok. Kis ember vagyok ahhoz, hogy üzenni tudjak. Azt tudom mondani, hogy ha találkoznak olyannal, aki a lógó orrú embert, akinek a bokáját az orra kezdi ki, annak fel tudja csapni az orrát, és aki meg igen fennhordja az orrát, annak egyet rá tud kompintani, az becsüljék meg. Mert a helyes orrtartás a helyes életnek az egyik záloga.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Az elmúlt percekben Beresz Andrást, Kossuth Díjas énekest, mesemondót hallották. Sorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb a kábítószer ellenes világnap alkalmából szervezett programon jártunk Miskolcon, a Tudomány és Technika házában. Kovácsné Kecsmer Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársának a kortárs segítő hálózat kialakításával kapcsolatos előadásából idéztünk. Majd egy holnapi, június 16-ai Kazincbarcikai programra hívtunk meg mindenkit a Domboszkó Sportközpontba, Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal. Adásunk végén pedig Beresz András, Kossuth Díjas énekessel, mesemondóval beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.